Hallgassák meg Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével készült interjút az új Keszthelyi Mária Rádió frekvenciájáról. A műsort a Keszthelyi TV készítette.
Jó estét kívánok, köszöntöm az Objektív valamennyi nézőit. Nagyon érdekes lesz a mai témánk, és érdekes a személy is, aki ma este a vendégem. Ugyanis ő Magyarország egyik első minisztere, dr. Szabó Tamás úr, aki jelenleg teljesen más funkcióban látogatott el hozzánk ide a Keszthelyi Televízió stúdiójába, ugyanis napokon belül megszólal Keszthelyen a 93,4 Hz-es frekvencián a Mária Rádió. Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke. Köszöntöm, elnök úr, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy egy zarándokút kellős közepén időt szakított arra, hogy mi most egy picit beszélgessünk. Egyébként tényleg zarándokúton van, ugye?
Igen, én is köszöntöm szeretettel a nézőket, és köszönöm a meghívást. A Mária út, ami Közép-Európa zarándokútja, ami 4 végponttal, de az összes Máriás kegyhelyet összeköti, ez az ideája. Máriacell és Csíksomlyó és Csesztolva és Medjugorje a 4 végpontja. Ennek a építése folyik. Ez részben az utak feltárása, kijelölése, festése, részben pedig a mozgalom szervezése, és most ennek egy konkrét útvonalának a bejárását, munkazarándoklatát végzem.
És bocsánat, honnét hívtam vissza?
Nem, most éppen úgy ütemeztem, hogy ami Máriacellből indul úgy, hogy Vas határ, Vasvár, Csehi Mincent, onnan a legközelebbi pont ide az Zalavár, és megy le Bucsú Szent László, Segesd, Pécs, és indul el aztán Baja, Szeged, Arad, Mária Radna, Gyulafehérvár, Mária, Csíksomlyó irányába. Ennek ezen a szakaszán vagyok most, a Csehi Mincent, Zalavár szakaszt járjuk be.
És középen ott van
Keszthely.
Hát ez egy ilyen 90 kilométeres szakasz. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van. Beszéljünk arról, hogy indult el a Mária Rádió. Ez egy katolikus missziós rádió, és ön egykori miniszterként kapcsolódott be, vagy később kapcsolódott be az elindításába, a felkérésnek eleget téve?
Két történetet tegyünk egymás mellé. A Mária Rádiónak, mint jelenségnek, és utána a Mária Rádiónak, mint magyarországi jelenségnek a történetét. Érdemes talán a magával a Mária Rádió fenoménnal foglalkozni. Az egész úgy kezdődött, hogy volt egy pici olaszországi falu, egy olyan minőségi falu, mint Talián Dörögt, tehát egy teljesen jelentéktelen dolog. Annak a papja a 80-as évek elején a medjugorjei jelenések során a legelső között eljutott Medjugorjébe, és annyira megragadta Máriának az üzenete, hogy hazament és átkeresztelte a Talián Dörögdi rádiót Mária rádióra, és elkezdte mondani, hogy gyertek, segítsetek nekem, hogy Máriának a szava terjedjen. 5 év múlva a Olaszországnak a legjobban technikailag felszerelt, tehát a legtöbb adóval rendelkező adója volt, és az, ami ott kialakult, az tulajdonképpen egy modellként ott állt a többiek előtt, a többi ország előtt. Nem volt terv, hogy ebből egy világrádió legyen. És nem is lehetett volna megcsinálni azzal a modellel, hogyha teljes meggyőződésem, hogy ez nem egy emberi mű. Ma 83 országban van Mária Rádió. A modellje a következő. Itt nincsen politika, nincsen reklám, a működését önkéntesek csinálják, ez Olaszországban így alakult ki, és a anyagi része is úgy van, hogy nem az egyház, nem az állam,
adományok,
hanem a hallgatók önkéntes adományai finanszírozzák. És elég sok lengyel járt érthető módon a 80-as évek végén Olaszországban, és a lengyelek egyszer bekopogtak a ottani Mária Rádióhoz, hogy jaj, ez nagyon tetszik nekünk, mi is szeretnénk egy ilyet csinálni. És mondták az olaszok, hát tessék, itt a modell, hát szervezzétek meg. Adunk egy kis pénzt is hozzá, mert elég jól állt egyébként az olasz Mária Rádió. Aztán így lett 10-valahány rádió, mi a 17-ek vagyunk a 83-ból.
De önt egyébként politikusként vagy közgazdászként kérték fel, hogy segítsen?
Az a másik, a Magyarország ez egy másik történet, azt is el fogom mondani. Csak hogy mégis legyen egy képünk, hogy egy világrádió, amelyik talán a legnagyobb rádió, a legnagyobb közösségi rádió az egyértelmű, hogyan jön létre? Úgy jön létre, hogy minden országban valaki elkezdi, hogy akarom csinálni, és a többi rádió meg segít neki megcsinálni, mert pont amikor mi csatlakoztunk, akkor létrejött ezeknek a már meglévő rádióknak egy közös egyesülete, a Mária Rádió Világcsalád, ami arra szolgál, hogy részben technikai szaportot, technikai segítséget, tudás segítséget, részben anyagi segítséget adjon az induló rádióknak. A fókusz az, meg hogy miért van a rádióra, meg kitérünk, hogyan van a magyar történet. A magyar történet úgy van, hogy Habsburg Mihály talán 98-ban megkereste a olaszországi Mária Rádiót, mert az egyik fia pap, tehát innen vette, hogy van, meg sokat járt Olaszországba, hogy milyen jó lenne Magyarország, és mondták, hogy tessék csinálni. Ő elkezdett embereket keresni, de semmi eredmény nem ért el abban, hogy előre vigye a rádió ügyét. Én úgy kerültem képbe, hogy 1998-ban voltam egy vallásos tanfolyamon, úgy hívják, hogy Kurzió. A Kurzión Kőszegen voltam a verbitákkal. És azt a háromnapos tanfolyamot elvégezve én elhatároztam, hogy ez nagyon jó, nagyon hatásos, nagyon, nekem nagy élményt adott, hogy fogok dolgozni ebben önkéntesként.
Egy küldetéssel?
Igen, tehát egy önkéntesként, mert megéreztem, hogy ez nagyon jó, meg ugye a magyar társadalom nagyon trehány volt, hogy elvesztette a hitének a nagy részét, az Isten kapcsolatát. Ezt nem kényszerből, rendetlenségből vesztettük el, és nincsen kapcsolata az embereknek az Istennel. Van egy éjség, egy spirituális éjség, de tényleg egy személyes nexus a Jóistennel nincsen. És az a Kurzió, ez tulajdonképpen egy ilyet teremt meg, aztán nyilván az ember fejlett. No, itt összeismerkedve a verbita szerzetesekkel, és együtt dolgozva velük, 2000-ben egy verbita szerzetes, Gál Jenő atya, aki 40 évet Paraguayban dolgozott egyébként, ő parancsolt rám, hogy magának az a dolga, így beszélt, Vas megyei volt egyébként, ő mondta így, hogy Vas megyei, magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót. Én életemben médiával nem foglalkoztam, a Mária Rádióról
nem is hallott?
Nem is hallottam egyáltalán, és elkezdtem utána járni 2000-ben, és 2005-ben megszólalt Budapesten az első frekvencián a Mária Rádió, most pedig 21 sugárzási jogunk van, körülbelül 45%-át fedjük le az országnak FM-mel.
Hát most ugye újabb három terület volt a 2019. szeptemberében, amikor a médiai hatóság döntött, hogy újabb három frekvenciára kapnak engedélyt.
Így van, ez volt Keszthely, és Budapest mellett egy
Török Bálint,
és valahol még Budapesten, de már nem emlékszem,
hogy hol. Most én sem tudom.
Tehát mi vagyunk valószínűleg a legnagyobb közösségi rádió ebben a műfajban, és mi is ugyanazt visszük, amit eredetileg a Mária Rádió mond magáról, hogy mi a dolgunk, hogy az Isten igéje terjedjen, ahogy a második Tesszaloniki levél mondja. Hogyan működünk? Önkéntesekkel működünk, egyesületi keretben működünk, és a műsortartalma az kizárja az üzleti érdekeket, és kizárja a politikai érdekeket a rádióból. Ebben nincs politika, ebben nincsenek érdekütközések, ebben nincs reklám, és azon túl, hogy több mint 2000 önkéntesünk van, akit 10 alkalmazott koordinál, a rádió költségeit a hallgatók önkéntes adományai biztosítják, mindig biztosítják egyébként. Nincs se több, se kevesebb szó, mint hogy a gondviselés adná. Nagyságrendileg egyébként az éves költségvetés, mert ez is szokta az embereket érdekelni, ez ilyen 250 millió forint.
És kicsit megelőzött a következő kérdésemben, hogy eleve ugye a frekvenciák és a rádióindítás is pénzbe került, tehát általában egy frekvencia, most én a pontos számokat nem tudom, de 10-12 millió forint körül szokott lenni, nyilván ez most már lehet, hogy több. Tehát egyszerre hármat indítanak, ennek az árát is, költségeit is nyilván adományokból tudták önök ezt megoldani.
Így van. Ugye a mi költségeink eltér az általános költségszerkezetünk a médiának az általános költségeitől, már nálunk nagyon alacsony a humán költség. Mi alapvetően technikai, marketing költségeket, technológiai költségeket kell, hogy viseljünk. Igen, itt maga a sugárzási jog az nem kerül pénzbe, ott nagyobb a probléma. Ott a probléma az, hogy ez egy politikai döntés, hogy ki kap sugárzási jogot. És ugye a Mária Rádió, hogyha a régi, még a szocialista fogalmakkal élek, akkor nem a támogatott kategóriában van, nem is a tiltottban, hanem a tűrtben. Ez azt jelenti, hogy az jut nekünk, ami marad. Hát nyilván akik a politikai érdekeket képviselik, azok kapnak először, aztán a gazdasági erős fiúk kapnak, és ami marad, az jut nekünk. Mi azért vagyunk ilyen nagyok, mert mi vásároltunk meghalt, gazdaságilag tönkrement rádiókat. Egyébként a média hatóság az nagyon szereti a már, látom, tehát, de azért vannak korlátok abban az értelemben, hogy...
Miniszterelnök úr nemrégiben a vendége volt a Mária Rádiónak, pont ebben a koronavírusos időszakban, és nagyon nagy megelégedéssel jött el önöktől.
Igen, nagyon szép volt az interjú. Tehát
igen, méreható volt, lélekreható akkor, bocsánat, hogy így fogalmazok.
Ez is nagyon érdekes, ugye erről is szabad őszintén beszélni. Nekem például a feleségem az nem nagyon szereti a miniszterelnök urat, sőt. Oké, ezzel semmi baj nincs, ez szabad ország, ilyet is lehet csinálni. És azt mondta, hogy hát, ti a rádióban miért is hívjátok oda, hogyha nem politizáltok? Most itt nem politizáltunk, ez is zárója. Meg se akarta hallgatni az interjút, mert annyira be van oltva. És akkor mivel a többiek, a körülötte a közösség, az azt mondta, hogy ez jó, meghallgatta. És tehát egészen más lett a véleménye, hogy azt mondja, hogy az, ahogy ott megnyilvánult a miniszterelnök úr, ott az embernek az értékei jöttek ki, nem pedig az állandó harc, amiben neki lennie kell. És ez olyan mértékben megragadta, hogy nem ismeri az én műsorigazgatómat a feleségem, de írt a műsorigazgatómnak, hogy milyen szépet tudtál kihozni ebből. Na, csak azt akarom mondani, hogy a közeg is segíti az embereket, hogy kihozzák a legjobbjukat magukból. Visszatérve...
De a cél is ez, bocsánat, abszolút. Az érték közvetítése.
Abszolút, abszolút. Mert ugye minden emberben ott van a kincs. Az rajtunk is múlik, nem csak rajtunk, de rajtunk is múlik, hogy az a kincs, az a fény, az a tündöklés, az megjelenik, vagy belekényszerítjük egy védekező, harci helyzetbe, amikor nem a igazi mélység jön elő. Tehát a médiának rendkívüli szerepe van abban, hogy az embereknek a mindenkiben ott levő gyémánt föl tudja ragyogni. És mondjuk a mai médiavilág nem erre van szocializálódva, meg nem ez a terve, de a Mária Rádiónak egyértelműen ez a célkitűzése. Így például, lehet, hogy ezzel is megelőzök egy kérdést, az egyik nagyon fontos műsorunk az, hogy emberekkel mély életút interjút csináljunk. Nem arról, hogy te hol dolgoztál, nem arról, hogy te most milyen üzletet csinálsz, nem arról, hogy mit tanultál, hanem az, hogy milyen is vagy, és kik formáltak ilyenné? És mik voltak azok az események az életedben, amelyek alakítottak jót, rosszat? Mi volt a tragédiád? Mit hordozol ma is?
Ami fáj? Hát az önismeret, igen. Felismerés, kimondás.
És ugye az is érdekes, hogy a Mária Rádió stúdiójában valahogy olyan légkör van, hogy tényleg megnyílnak az emberek. Nagyon sokszor tapasztaltam, az elején én is csináltam ezeket az interjúkat, csak hogy értsem, hogy mit kell csinálni, hogy kijöttünk a stúdióból, és mondta, aki ott volt velünk, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy elmondom valaha is, amit most elmondtam, nyilvánosan a riportban. No,
de utána nincs megbánás.
Abszolút nincs. Nem erről van szó, csak hogy van egy közeg, és mikor miniszterelnök úr is ott volt, ezt a légkört éreztem, hogy itt őt is megragad, vagy valamilyen módon.
Én hallgattam az interjút.
Biztonságban érezte magát, nem tudom, de jó
igen,
volt.
Tehát teljesen máshogy nyilatkozott meg, mint amúgy, amit megszoktunk tőle.
No most, ugye mi szakmailag jól akarjuk végezni a munkánkat, betartjuk, amit mondunk, és én azt önmagában egy csodának tartom, hogy 23 adón vagyunk. A cél persze az, hogy az egész országban legyünk. De nem csak ott vagyunk, és ezt is el akarom még mondani, hanem ugye a Mária Rádió, mivel ugye sok országban van, még további 3 magyar nyelvű Mária Rádió van. Van Felvidéken, van Délvidéken, és Erdélyben. A legnagyobb az erdélyi, ami az egész magyar közösséget lefedi, és nagyon szeretik, tehát sokkal jobban. Tehát Magyarországit is szeretik, de ott még jobban a szívükben van Mária Rádiója. Hát érthető, Csíksomlyó miatt, a szűzanya miatt Erdélyben, de Délvidéken nemzetmentő szerepe van, és hát bizony szempontból Felvidéken is magyarság megtartó szerepe van. És az a csoda történt a napokban, ugye Felvidéken is már 10 éve van Mária Rádió, és soha nem kaptunk az ottani hatóságoktól sugárzási jogot. Soha. mi úgy oldottuk meg, hogy a határ mentén szereztem, a magyar határ mentén sugárzási jogot, és akkor,
persze.
Most ennek hatására tudott megteremtődni az a közösség, aki dolgozik a Felvidéki Mária Rádióban. És az elmúlt fél évben két sugárzási jogot kaptunk Felvidéken. Önállót és 100%-os magyar nyelvűt tudunk adni. Éppen tegnap előtt értesültem arról, hogy Érsekújváron, ami az alapvetően egy magyar város, ott is kaptunk sugárzási jogot. Én ezt ez is a csoda kategória egyébként, ami emberi erővel nem érhető el. Bár lehet, hogy az itt benne van, hogy van egy érsek Felvidéken, a nagyszombati érsek, Orosz János. Nagyon, nagyon, nagyon jó ember. És tavaly a Mária Rádió stábjának és önkénteseinek, minden évben csinálunk ilyet, egy több napos lelki gyakorlatot tartunk, és Orosz János hívtam el. És annyira jól érezte magát, hogy lehet, hogy az ő háttér kommunikáció, hogy nem veszi.
Segített egy kicsit?
Biztos vagyok benne. Meg hát a Szentlélek segített, mert másként ez nem lehetett. Szóval megváltozott a légkör. Ahogy egyébként Magyarországon is, az indulásról beszéltünk. A akkori média világ úgy ítélte meg a Mária Rádiót, az egyik konkrétan a Lengyel Mária Rádió tapasztalatai alapján, ő erősen politizál egyébként a Lengyel Mária Rádió, hogy ez egy szocialista időben volt, a szocialista kormányzás alatt, hogy veszélyes számukra a Mária Rádió.
Mármint és ez kimondott volt?
Hát,
vagy sejthető volt?
Hát tudott volt, tehát ki nem mondják, de tudott volt. És mi az első sugárzási jogunkat úgy szereztük, hogy Budapesten tönkrement egy rádió, egy extrém nevű, extrém liberális rádió, és mi ezt megvettük. És a médiatanácsnak, az akkori médiatanácsnak döntést kellett hoznia, hogy engedi-e a Mária Rádiót, és nagy viták voltak belül, látom, mondom, ez a szocialista időben volt.
Hát nyilván azért, mert a nemzetközi megítélése is elég vegyes volt.
Így van, pontosan. És ugye egy részét személyesen ismertem a médiatanácsnak, közte az akkori SZDSZ-es fiút is, és az nagyon múlott azon, hogy az SZDSZ-es gyerek mit szavaz. És el tudtuk azt rendezni, hogy neki, nem tudom, egészségügyi dolga támadt a szavazáskor. És akkor így kiment. Tehát ezt meg tudtuk beszélni. Na, tehát azt mondom, hogy rengeteg olyan csoda van, amit emberi elővel nem lehetne elérni. Tehát ezért mondom, hogy Mária Rádió igazán nem emberi mű.
Elnök úr, említette itt a műsorigazgatót, ugye én azt hiszem elmondhatom a nézőknek, hogy P. Lukovics Milán ferences rendi szerzetes a műsorigazgatója a Mária Rádiónak. Én őt személyesen nem ismerem, a műsoraiból igen. Egy kis segítséggel sikerült rátalálni nagyon értékes műsorokra. Hogy kívánják felépíteni egyébként itt a keszthelyi műsor struktúrát, vagy abszolút beilleszkedik az országosba? Lesz-e egy kis változás? Hogy kapcsolják be az önkénteseket?
Annyit el kell mondjam, hogy a rádió lényegéhez az is hozzátartozik, hogy a műsor igazgató, tehát aki a műsorért felel, a folyamért, az mindig egy katolikus pap. Milán atya, aki ferences szerzetes, aki tanár egyébként, és fizika, matek szakos tanár, ő egy fél éve vette át egy korábbi másik műsorigazgatónktól a feladatokat a felkérésemre. Hogyan lesz, és hogyan vannak a helyi adók? Ugye, úgy épül fel az egész, hogy van egy központi adás. Budapesten egy 24 órás adás. A helyi sugárzási jogokat úgy kapjuk meg, és így is akarjuk csinálni, hogy legyen benne helyi adás, helyi tartalom. Ez a helyi tartalom, ez azon múlik, hogy a helyi társadalom akarja-e, hogy neki legyen egy plusz rádiója. Ha akarja, mert ez neki szól, önmagáról szól. Mi elkezdjük megkeresni a helyi társadalom csomópontjait, és elmondjuk, hogy nézd, neked nem kerül pénzbe, de itt van 4 óra, töltsd meg! Azt csinálsz, amit akarsz. Jó, nincs üzlet, nincs politika, nincs háború, de egyébként egyesületek magatokról beszélhettek, helyi családok beszélhettek magatokról, iskolák, iskolai közösségek, turista szervezetek, bármi, az jó neki, ha egy média felülete van. Egy dolog van vele, nehézség. Meg kell csináld a műsort. Jó, megtanítunk műsort csinálni, és van is technika, amit adunk, hogy megcsináld, és persze hogy fejlődj ebben, hogy hogy kell műsort készíteni. Ezt is megmutatjuk, de a műsort te csináld meg magadról. Hogyha az iskola diákjai szeretnének arról beszélni, hogy nekik mik a szerelmi gondjaik, semmi probléma nincs ezzel rajta, de csináljátok meg, megtanítunk. Itt lesz egy 4 órás helyi adás, ha jól emlékszem, remélem nem tévedek, ez 4 és 8 óra között lesz.
Igen, én is úgy tudom.
Igen, tehát lesz egy 4 és 8 óra közötti helyi adás, és ezt helyi tartalom tölti ki, amennyire ki tudja tölteni. Ha nem tölti ki, akkor is eltér ez a 4 óra a központi adástól, azt mi megoldjuk majd, hogy kerüljenek be olyan tartalmak, mik relatíve ide szólnak.
Tehát ugyanúgy meg van szólítva az ifjúság, meg van szólítva a gyermek, a felnőtt, a nyugdíjas, mindenki.
Igen, mert a mi műsor szerkezetünk leegyszerűsítve 3 lábon áll. Az egyik, ez az ima. Ez teljesen szokatlan, ez egy imádkozó rádió, úgy is mondhatnám. És az elején én őszintén féltem tőle, hogy ez hogy veszi ki magát. És az volt a döbbenetes, hogy néhány óra után, hogy megszólalt, most már ugye 16 éve szólunk, benn voltam a stúdióban, és hívott egy taxis, hogy mit hallottam én? Mi ez? Mert hogy ő ezt mindig hallotta a nagyanyjától. És milyen jó ez, ilyen, milyen megnyugtató, mi ez? Rózsafüzét mondták egyébként. Tehát, hogy még az is, aki azt se tudja, miről van szó, ott tud ragadni, mert valami béke van benn. És ez nagyon fontos. Az ima rész ez. Másodszor van egy tanítás. Ez nem csak vallástörténet, vagy egyházjog, vagy nem tudom, hanem tanítás arra, hogy hogyan éljünk. És a harmadik pedig úgy hívjuk, hogy humán promóció. Persze ennek az a lényege, hogy életvezetés. Tehát, hogy a különféle élethelyzetekben mit csináljak, és hogyan csináljam.
Én megmondom őszintén, hogy amikor először ezt hallottam, ezt a kifejezést, ugye hát ezzel sem árulunk el titkot, hogy én kapcsolatban vagyok önökkel, és valamilyen szinten próbálom segíteni, próbáljuk megoldani tanítványaimmal azt, hogy itt sikeres működés legyen. Amikor meghallottam ezt a szót, hogy humán promóció, nem is értettem, hogy
mi most ez?
Mit fog ez tartalmazni, vagy... És kértem a Pétert, hogy írjuk ezt egy kicsit körbe, hogy ezt én is értsem.
Igen. Szóval az életvezetés alatt mit értünk? Mondok egy konkrét példát. Ugye vannak társadalmi csoportok, akiknek körülbelül azonos problémái vannak. És a gyerekek meg hordanak egy ilyen kis gumi övecskét, vagy hogy hívják, karkötőt, amire az van írva, hogy mit tenne Jézus. Tehát mi azt mondjuk, hogy az adott élethelyzetekben, amik mindenkivel mindenhogyan előfordulnak, vajon mi az, amit tanácsol az Isten, hogyan viselkedjünk? Ez az életvezetési műsoraink lényege, de most egész konkrétan mondom. Nekünk van műsorunk az alkoholistákkal. Olyan alkoholistákkal, akik ebből ki tudtak jönni alapvetően a hit segítségével.
Anonim?
Igen. Ők csinálják. És ez egy nagyon nagy erejű dolog. Vagy van műsorunk a börtönökben. Van műsorunk a kismamáknak, akiknek a szíve alatt van még a pici. Van műsorunk a kismamákkal, akiknek már pici gyerekeik van. Ez a legszebb egyébként, hogy már nem tudom melyik nap, van élőben, nem most a koronavírus alatt, bejönnek a stúdióba a gyerekkel. És ott 4-5 anyuka beszélget a gyerekekkel, és a Mária Rádióban babaszag van. Hát ennél jobb nincsen, hogy ott sikoltoznak, kiabálnak, leöntik
a... Ugye a vágyak, álmok egy helyen, meg
abszolút.
A valóság.
Tehát ez az, amit mi életvezetésnek hívunk, hogy egy adott társadalmi csoport saját magának, saját magáról beszéljen, az ő problémáiról. És arról nyilván ezen az alapon, ahogy az Isten élettanácsokat adott nekünk. Mert ugye azok a parancsok, azok valójában arról szólnak, hogy figyelj, hogyha ez szerint élsz, akkor jobb életed lesz. Annak vannak következményei.
Nagyon vészesen fogy az időnk. Megváltoztatta az ön életét, hogy kapcsolatba került a rádióval?
Biztosan. Tehát én úgy értelmeztem, hogy ugye én a gazdasági életben, politikában mindenütt dolgoztam, rengeteg rutint, tudást, rengeteg iskolát végez. Én úgy élem meg, hogy mindez egy előkészítés volt arra, hogy ezt csináljam. Így élem meg. És hát az életemnek a fókusza lett, nem a üzleti élet, hanem hogy Isten igéje terjedjen. Egyrészt azzal, hogy a kurzióban ma is dolgozom, önkéntesként, ez azt jelenti, hogy hát évente egy olyan 20 nap szolgálat van ebben, A Mária Rádióban olyan heti másfél nap legalább, de lehet, hogy kettő, amit azzal kell töltsek, vagy azzal élvezettel, önkéntesként. És a harmadik ilyen téma pedig a Mária út, amit ráadásul azért kell, hogy saját gyerekemnek is tekintsek, mert annak az álmát is én kaptam. A Mária Rádióra ugye parancsot kaptam, hogy csináld meg, de a Mária útnak az álma is az én szívembe költözött bele, és ez a három dolog tölti ki az életemet. Valóban, a politikát én úgy hagytam ott, hogy szóval nagyon a életem legcsodálatosabb időszakának egyike volt, amikor Antal Józseffel együtt dolgozhattam. De az ő halálával bennem valami eltört. Hogy úgy éreztem, hogy nem úgy mennek utána a dolgok, ahogy én szeretném. Ezért hagytam ott. Úgy jöttem ki, tényleg olyan voltam, azt mondtam magamról, mint egy meddő tehén. Tehát kiégve és keserűen, és nem tudom. Mert végülis nem az valósult meg, mint az ember álmodott.
És most, hogy az álmai megvalósulnak, mert egy teljesen más vonalon gyakran megkérdezi azokat az önkénteseket, akik csatlakoznak, hogy ők hogy élik ezt meg, hogy bizony jó volt, hogy jól döntöttek?
Én úgy látom, hogy valami öröm van ebben a szolgálatban. Az az öröm valószínűleg, ami jön a lélektől. Hogyha én másokért teszek valamit.
Az mindig jó.
Az mindig örömöt ad.
Az mindig jó.
És itt közvetlenül lehet örömet okozni magadnak, hogy szolgálsz. Ezt látom a mi önkénteseinket, mert az elején én se értettem, hogy miért is jönnek. Mert nem adok pénzt, igazán nem is tudok elég dicséretet adni 2000 embernek, igazán sok találkozási alkalmat se tudok teremteni, hogy megcirógassuk egymást. Én se értettem, mi a motiváció. Igen. Ez az öröm. A másokért való szolgálat öröme. Ez a motiváció.
Köszönöm, mondanám, hogy legyen ez a zárszó, de még egyetlen egy mondatot kérek Öntől így az időnk végeztével. Megszólal pünkös vasárnap Keszthelyen a Mária Rádió. Mit üzen a hallgatóknak?
Nekem egy Izajás mondat mindig, ami a szívemben van. Nem egészen érthető, de mégis. Ha nem hisztek, nem maradtok meg.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek köszönöm már a figyelmet, és ne felejtsék el dr. Szabó Tamás úrral, a Mária Rádió elnökével. A beszélgetést még ma este is láthatják, és természetesen a szokott időpontokban szombaton és vasárnap is. Legyen szép a további estejük, viszontlátásra.
Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével készült interjút hallották az új Keszthelyi Mária Rádió frekvenciájáról. A műsort a Keszthelyi TV készítette.